Most a szuverenitásvédelmi hivatal miért nem azt vizsgálja, hogy mondjuk a 24-es kampányban hogyan kerülhettek esetleg külföldi pénzek, vagy nem, hanem egy oknyomozó portált, meg egy antikorrupciós szervezetet vizsgálgat, tehát gyakorlatilag ezt csak ürügynek használták erre az egészre.
Az elmúlt napok híreinek, hátteréről, összefüggéseiről és szereplőiről szól a Szabad Európa címlap című podcast sorozata. Én Lampi Ágnes vagyok, és azt ígérem, hogy kétes forrású Facebook kommentek és posztok helyett hiteles embereket objektíven kérdezek majd. Címlap minden hétfőn reggel a Szabad Európán. Szuverenitásvédelemről fogunk beszélgetni, nem véletlenül, mert hogy a szuverenitásvédelmi hivatal egyedi, átfogó jellegű, így fogalmaztak, vizsgálatot indított az átlátszó oknyomozó portál, illetve a Transparency International Magyarország ellen, mert hogy a hivatal szerint külföldről is finanszírozott szervezetként, idézem, a választói akarat befolyásolására irányuló tevékenységet folytatnak. A hivatalnak egyébként nyomozati és szankciós jogköre nincsen, csak vizsgálódhat, illetve adatokat kérhet be. Bodoki Tamás főszerkesztő, az átlátszó főszerkesztője azt válaszolta, hogy sem politikai párt, sem jelölő szervezet nem vagyunk, közhatalmat sem gyakorlunk, ezért nem működünk együtt a szuverenitásvédelmi hivatallal. Aztán utána érkezett még egy levél a hivataltól, de erre is ugyanazt válaszolta vissza Bodoki Tamás, hogy tartják magukat a korábban közölt jogi állásponthoz is, hogy nem küldünk további adatokat, nem válaszolunk a hivatalnak. Úgyhogy itt tartunk most. Szerettünk volna egy beszélgetést szervezni Lánci Tamással, a szuverenitásvédelmi hivatal vezetőjével és Bodoki Tamással, az átlátszó főszerkesztőjével. A szuverenitásvédelmi hivatal sajtófőnökétől kaptunk választ, azt írta, hogy jelenleg nem tartjuk aktuálisnak az interjút. Bodoki Tamás viszont eljött, az átlátszó főszerkesztő, úgyhogy mi ketten fogunk beszélgetni a témával. Köszönöm, hogy itt vagy.
Köszönöm a lehetőséget.
Na kezdjük akkor egy személyes kérés az elejére, hogy amikor az első levél, vagy egyáltalán az egész megkeresés elindult, vagy ez az egész folyamat, azt hogy éltétek meg? Mennyire volt meglepő, ijesztő? Ez egyáltalán milyen reakciókat váltott ki, akár belőled, vagy akár a szerkesztőség tagjaival?
Hát őszintén szólva egyáltalán nem lepett meg a dolog, mert ez gyakorlatilag 10 éve tart már ez a vegzatúra. Ugye onnantól kezdve, hogy 2014-ben neki mentek a Norvég alapnak, aminek ugye mi is egy támogatottja voltunk, illetve utána nem sokkal később a Nyílt Társadalom alapítványoknak, ahol szintén támogatottak voltunk, ez gyakorlatilag azóta folyamatosan tart, és folyamatosan ezzel a váddal kell szembesülnünk, hogy mi ilyen-olyan külföldi ügynökök vagyunk.
Az egyedüli most a szuverenitásvédelmi hivatal igen. Részéről, azért ez egy külön
hát
hivatal.
Ezt akartam mondani, hogy azért egyedüli különbség, vagy szintlépés az elmúlt 10 évhez képest, hogy most nem egy kormánymédia, vagy pedig egy álcivil, kormánycivil szervezet mondja ezt, hanem a magyar államnak az egyik szerve, hivatala, tehát úgy mondjam, ennek azért így mindenképpen nagyobb a súlya, de miután ugye a CÖV 2 éve bombáz mindenféle hatóságot a titkosszolgálattól kezdve a szuverenitásvédelmi hivatalig, hogy minket okvetlenül ki kell vizsgálni, ezért nagyon nem lepődött meg senki, vagy hát mi legalábbis nem.
Szerkesztőség részéről sem? Nem volt ez most kicsit más, mint a többi ezek
túl
szerint?
Túl vagyunk már ezen a sokkon, szóval én voltam már címlapon az Origóba, címlapos hazaáruló voltam, nem tudom, nemzet áruló, vagy külföldi, nem tudom, zsoldos, meg nem tudom, mindenféle voltam már magyar nemzetben, szóval, hogy mondjam, túl vagyunk azon a sokkon, amit ez jelent, hogy elkezdik az embert hazaárulással, meg külföldi ügynökösködéssel vádolni.
Azért kérdeztem ezt, mert meghallgattam a Média 1-nek a podcastját, ahol szintén hasonló témák kerültek elő, és ott ugye azt, ahogy itt az előbb is említetted, azért ez egy régebbi folyamat, 2014-től Norvég civil alaptól indul ez a történet, és ugye tulajdonképpen azt mondtad ott, hogy ennek a folyamatnak az lett a vége, akár mondjuk mondjuk a norvég civil alap esetében, vagy bármelyik más civil szervezet esetében, hogy tulajdonképpen megszűntek, vagy a működésüket felfüggesztették, vagy valahogy azért mégiscsak az évek folyamán odaítottak, hogy inkább elengedték ezt a helyzetet. És ugye ott is arról volt szó, hogy mondjuk a támogatókat, donorokat mennyire, milyen, tehát hogy esetleg elriaszthatja-e, amit történik, vagy mennyire változtatja meg a hozzáállásukat. És azt mondtad, hogy nem, hogy nem változtatja meg, hogy éppen, hogy több támogatást kaptatok, legalábbis bizonyos tekintetben. Szóval ezt hogy látod?
Nem pont ezt mondtam, azt mondtam, hogy azért van, akit sikerült elijeszteni, tehát ugye a norvég alap esetében inkább lemondtak a 90%-áról az összegnek, amit a kormány oszthatott volna azért, hogy a 10%-ot ne adják oda kritikus szervezeteknek. A nyílt társadalom alapítványok esetében viszont egy csúfos kivonulást láttunk, tehát elmenekültek gyakorlatilag az országból. Tehát azért van, akit sikerült megijeszteni, és például a jelenlegi donoraink között is van olyan, aki megkérdezte, hogy akkor most az ő munkatársa beutazhat-e Magyarországra, és nem fogják-e elvinni a gulágra. Tehát igenis van ennek olyan szintű hatása, hogy a donorok megijednek, elbizonytalanodnak, és inkább kivonulnak. A másik kérdés az, hogy vannak olyan donorok, akik meg ennek láttán bejönnek, tehát új donorok jönnek. Tehát nyilvánvaló, hogy itt ugye ez az egyik célja ennek az egész cirkusznak, hogy a pénzcsapokat elzárják, tehát ha már a magyar állam nem ad, akkor ne adjon más se ilyen célra támogatásokat.
Egyébként a fő kérdés az tűnik, hogy mennyire indokolható ez az egész tevékenység jogilag, vagy mennyire nem, hiszen hogy itt az elején említettem, ugye te kategorikusan kijelentetted, hogy nem fogtok együttműködni, és azok az adatok másik részről szintén érdekes, hogy amiket kérnek, ugye erről is szólt, hogy tulajdonképpen a nagy része amúgy is nyilvános és elérhető adat a ti esetetekben is. Nyilván vannak olyan adatok, amiket meg nem is adhatnátok ki. Tehát, hogy lehet ezt az egész folyamatot jogilag alátámasztani, ha alá lehet?
Így van, tehát ugye itt az átláthatóságot kérik számon, ami a mi esetünkben legalábbis, de a legtöbb civil szervezet esetében ugye törvényi kötelezettségünk, hogy közzé tegyük azt, hogy kik mennyivel mit támogatnak a munkánkban. Ezt mi a 2011-es alapítás óta mindig megtettük, minden évben vannak pénzügyi beszámolók, azokban vannak kiegészítő mellékletek, ahol tételesen fel vannak sorolva donorok, és azt, hogy mire mennyit adtak, és abban a pénzügyi évben mennyit használtunk fel. Jelzem, hogy például a Civil Összefogás Fórum, illetve a Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány, akinek szintén törvényi kötelessége lenne ezeket az adatokat közzétenni, és nálunk egyébként jóval magasabb összegből gazdálkodik, ők semmit nem írnak ezekbe a beszámolókba arról, hogy honnan és mire kapták a büdzséjüket, milyen támogatásokat kaptak.
Igen, és ez azért érdekes, és azért lovagolok ezen a jogi háttéren, mert hogy ebben a második levélben, amit kaptatok, ugye azt írták nektek, hogy a kért együttműködés hiányában rendelkezésre álló adatok alapján alakítják majd ki az álláspontokat, miközben elérhetőek tulajdonképpen ezek az adatok, és hogy itt az okfejtés téves, ami a jogszabály hivatkozásokon és az abból levont hívás következtetésen alapul. Tehát, hogy az a kérdés, és hogy akkor mi lehet ez egyáltalán, vagy milyen jogi háttere lehet?
Egyrészt ugye az adatkérés a mi esetünkben, már mint a Szuverenitásvédelmi Hivatalnak az adatkérése, az jelentősen túlment az átláthatóság követelményén, tehát bankszámlakartonokat, illetve támogatási szerződéseket, meg csupa olyasmit kértek, amit semmilyen szervezet nem tesz közszemlére, és nem ad ki, legfeljebb hatóságnak, adóhatóságnak, nem tudom.
Nem is kérhetné
tehát a ezt nem kérhetné, mert semmi köze nincsen hozzá, és ezek nem közérdekű adatok még egy olyan szervezetnél se, ami ennyire átláthatóan működik. Tehát ezeket nyilvánvalóan nem adjuk ki nekik. A másik része volt, hogy egy olyat kértek, ami egyébként nyilvános, tehát hogy társasági szerződés, meg hogy kik a donorok, meg mennyit adnak. Ezek pedig ott vannak a honlapunkon, ott vannak a beszámolóinkban, tehát hogy mondjam, a közreműködésünk nélkül is birtokába tud kerülni ezeknek az adatoknak, de azért a biztonság kedvére elküldtük nekik a linkeket, hogy hol találja meg a honlapunkon.
És mire számítasz egyébként ebből az egész folyamatból, mert hogy ahogy itt beszéltük róla, a jogi megalapozottsága viszonylag kérdéses, és akkor még finoman fogalmaztam. A másik része pedig, hogy ugye itt az EU-val szemben is ugye elindult ez a bizonyos kötelezettségszegési eljárás.
Magyarországgal szemben,
ugye ahogyan létrehozta a kormány ezt a szervezetet, szóval tulajdonképpen jogilag úgy tűnik, mintha nem lenne teljesen megalapozott a tevékenysége az intézmény.
Hát nekem erről a Tanú című film jut eszembe mindig, hogy én azt gondolom, hogy itt van egy készítélet, és ahhoz próbálnak egy ilyen vizsgálatot elbábozni. Tehát nincsenek illúzióim a felől, hogy mik lesznek ebben a bizonyos jelentésben, amit ők rólunk,
ami amúgy is elkészül,
amit rólunk készítenek. És igazából én a fejem tetejére állhatnék, és minden adatot odaadnék, akkor is azt írnák, hogy ilyen-olyan hazaáruló. Tehát ez az 50-es évekre, meg a béka emberekre, jugoszláv béka emberekre emlékeztet engem.
Ugye mondtad ebben a podcastban is, hogy vagy szólt róla, hogy mennyire zajlik ez az egész orosz mintára, vagy hogy milyennek az egész folyamatnak a menetrendje, ahogy így mondod, hogy kész van az ítélet, és ott is ott azt mondtad, hogy ez maga az orosz narratíva, és ugye ott éppen a adás előtt beszélgetünk, hogy Grúziában is hasonló, vagy ugyanezeket mondják, és hogy jártál is ott, vagy hogy tapasztaltál? Mesélj már erről, hogy ezt hogy látod, már ezt az orosz mintát, hogy különböző országokban másként működik, vagy a mértékek változnak?
Igen, tehát, hogy ez nem magyar találmány, ez a fajta szuverenitásvédelem az Európai Unió meg a szövetségeseinktől való, hanem ugye ez Oroszországban ez egy teljes folyamat volt, és gyakorlatilag így szorították, kitették partvonalra a nyugati értékeket képviselő, nyugatról támogatott civil szervezeteket, így démonizálták őket, és gyakorlatilag ezt a receptet veszik át azok az országok, ahol az uralkodó elit vagy a kormánypárt nem szeretne fékeket és ellensúlyokat látni az országban, és gyakorlatilag ez történik például Grúziában is, ahova most engem meghívtak, hogy akkor tanulmányozzam, hogy ott ez hogy működik. Nagyon érdekes, mert ott egyébként irdatlan dollár milliárdos támogatásokkal építették újjá az országot a Szovjetuniónak a felbomlása után, viszont ott is kialakult egy ilyen uralkodó elit, a Grúz Álom nevű populista kormánypárt, akiket már zavar az, hogyha civilek meg újságírók az ő bizniszeikbe belelátnak, és az ő bizniszeiket publikálják, illetve valamiféle antikorrupciós tevékenységet fejtenek ki. Tehát ugye felhívnám a figyelmet, hogy Magyarországon is két antikorrupciós szervezetet támadtak meg először. Tehát én azt gondolom, hogy ez a fő baj ezekkel a szervezetekkel, hogy a politikai elitnek a zsebében turkálnak, és fölhívják a figyelmet arra, hogy a közpénz hogy válik magánvagyonná ezeknél az embereknél. Na most Grúziában egy tök ugyanilyen törvényt hoztak be, ugyanez, ők tavaly kezdték, tavaly márciusban, csak ott azért a társadalom egy kicsit élesebben reagált, és tömegtüntetések voltak tavaly, és ezért elhalasztották, de aztán idén megint elővették, és gyakorlatilag ugyanez a recept, hogy akinek 20%-nál több a külföldi támogatás a büdzséjében, aznak regisztrálnia kell valamiféle külföldi ügynökként, és aki pedig ennek nem tesz eleget, azt mindenféle büntetésekkel fenyegetik, és gyakorlatilag azt mondják, ott újságírókkal beszélgettem, hogy ennek az a lényege, ami Magyarországon is ez a lényege, hogy stigmatizálják, megbélyegezzék az ő tevékenységüket, és egyfajta külső hatalom mahinációjának állítsák be mondjuk az újságírást, az oknyomozó újságírást, vagy pedig az antikorrupciós tevékenységet.
És ez hogy lehet, hogy így működik? Tehát, hogy be lehet így hosszú távon állítani az újságírókat, civil szervezeteket így?
Hát egyrészt, ha elveszed a pénzüket, és másfelől meg egy nagy propaganda médiában ennyire lejáratod őket, az azért valószínűleg hatásos. Tehát az ellenünk 10 éve zajló kampány is valamilyen szinten hatásos, mert van a lakosságnak egy része, aki egy szavunkat nem hiszi el, és minden cikkünk meg posztunk alá oda kommenteli, hogy mocskos hazaárulók vagytok, tehát hogy azért van, akinél ez működik.
Uh-huh. Két idézetet hagyd mondjak, az egyik, ami milyen kicsit régebbi Kocsis Mátétól származik, Fidesz frakcióvezető, ugye ő úgy fogalmazott, hogy ezzel az egész, ugye, hogy nyilván a külföldi befolyás kell megakadályozni, és hogy borsot akarunk törni a baloldali újságírók, álcivilek, dollárpolitikusok orra alá. Azért emeltem ki ezt, a baloldali újságírók, álcivil és dollárpolitikus, mert ez is egy ilyen használt kategória, már tulajdonképpen szinte a köznyelv részévé kezdenek válni. Ez az egyik. A másik pedig Lánci Tamás Tusnádfürdőn beszélt arról, hogy ő ugye szeretne több hatáskört, vagy szélesebb hatáskört a szervezetnek, főleg a velük együtt nem működőkkel, és mert hogy úgy fogalmazott, hogy létrejött egy szuverenitási szürke zóna a világban, és egyre több állam próbál megvédekezni ez ellen valamilyen formában, mert hogy például nyilván itt ezekre a szereplőkre, baloldali újságíró, álcivilekre és dollárpolitikusok, és itt a médiára vonatkoztatva, hogy valójában politikai szereplőknek lehet tekinteni őket, mert hogy komoly befolyásuk a közvélemény formálására, és ezért kell foglalkozni vele. Szóval ezt hogy látod, hogy ez mennyire előrelépés, vagy ez is a menetrendbe tartozik? Ez a rész, szerinted?
Ez sem újdonság, hogy megpróbálják összemosni az újságírást a politikával, tehát hogy számukra olyan, hogy független újságírás nem létezik, az az ellenzék része, az politikai ellenfél, bármiféle független újságíró, és hiába mondja azt valaki, hogy én nem tartozom az ellenzékhez, én pártfüggetlen vagyok, én kiegyensúlyozott vagyok, ezt nem fogadják el, és megpróbálják rád sütni, hogy te az ellenzéknek a politikai szekerét tolod, és ugye az egész szuverenitási érdemi hivatal létrejöttét az előzte meg, hogy úgy 2022-ben a gyanú szerint politikai pártok kaptak külföldről támogatást, néhány milliárd forintnyi támogatást az ellenzéki pártok, és ez egyébként még azt mondom, hogy jogos is, ne finanszírozzák külföldről az ellenzék politikai kampányát. Mi is írtunk arról, hogy ebbe kik voltak benne, meg hogy volt, tehát ezt mi tényfeltáró újságíróként földolgoztuk ezt a témát. Viszont azt ugye kikérjük magunknak, hogy akkor erre való hivatkozással, hogy politikai kampányba került külföldi támogatás, igazából most a médiától akarják, az független médiától akarják elvenni azokat a támogatásokat, amik gyakorlatilag a túlélést biztosítják Magyarországon, ahol semmilyen állami támogatásra nem számíthat olyan újság, ami bármiféle kritikát vagy megfogalmazza a kormány működésével kapcsolatban, tehát ezt próbálják meg így összemosni, és ez is olyan érdekes, hogy akkor most a szuverenitásvédelmi hivatal miért nem azt vizsgálja, hogy mondjuk a 24-es kampányban hogyan kerülhettek esetleg külföldi pénzek, vagy nem, hanem egy oknyomozó portált, meg egy antikorrupciós szervezetet vizsgálgat, tehát gyakorlatilag ezt csak ürügynek használták erre az egészre.
Egyébként nagyon érdekes, csak egy picit visszatérve még arra, hogy lesznek-e szélesebb jogkörei, vagy nem a hivatalnak, és hogy ez milyen irányba haladhat, mert itt mi írtunk egy cikket erről, a Kósa András itt a Szabad Európán megkérdezett kormányzati forrásokat, és úgy értesült három forrásból is, hogy az egyik azt mondta, hogy a világ legtermészetesebb dolga, hogy egy hivatal vezetője sosem elégedett a jogköreivel, és mindig újabbat akar magának, és hogy itt nem várható ez ügyben jelentős változtatás. Egy másik szereplő azt emelte ki, hogy ha egy hatóság dönt, annak jogkövetkezményei vannak, akkor természetes, hogy ez bírói úton meg lehet támadni, és hogy a kettő csak együtt létezhet, de ezt a fejezetet a kormány nem szeretné kinyitni, vagy elkezdeni, és hogy ez nagyon érdekes, mert hogy a hivatal ugye háborúpárti cikkekre hivatkozik, és akkor meg kéne határozni, hogy mi az, hogy háborúpárti cikk. Azért ez egy érdekes kérdés szintén. És még egy harmadik forrás pedig azt mondta, hogy ha az a cél, hogy a választókat megóvják a külföldi befolyásszerzéstől, arra a világ minden országában léteznek szervezetek, úgy hívják, hogy nemzetbiztonsági szolgálatok. Tehát, hogy három ilyen érvelés is elhangzott, tehát, hogy legalábbis ezek alapján arra lehet következtetni, hogy nem lesz szélesebb jogköre ennek a hivatalnak. Már pedig akkor a kérdés ugyanott, mint ahol az elején jártunk, hogy akkor mire megy ki ez az egész vajon, ha ez mindig van.
Hát szerintem ez politikai propaganda állami pénzből, tehát hogy létrehoztak azt, amit eddig mondjuk pártpénzből, vagy ki tudja milyen pénzből kellett finanszírozni, most a magyar adófizetők direkt befinanszírozzák egy állami hivatalnál, hogy politikai propagandát fejtsen ki és lejárassa a kormánnyal kritikus sajtot.
De miért pont veletek? Vagy miért ti lettetek az első? Persze, hát, tudom, ezt nehéz így az ő fejükkel gondolkozni. És azért már adtál egy-egy választ, hogy volt ez a bizonyos per, ugye, ami zajlik köztetek. Itt majd mindjárt erről is beszélünk, az ügyvédi kamara kapcsán, és itt ugye az elsőfokú bíróság kimondta, hogy ki kell adniuk az együttműködési szerződéseiket. Lehet, hogy ez az oka, hogy akkor ezzel vágtak vissza, vagy hogy mennyire érted ezt reálisnak?
Tudok. Ugye ellenünk a CÖF is, hogy a CÖK az már tavaly január óta hadjáratot tart, volt három sajtótájékoztató, ugye kizárólag a kormánymédiának, ahol először a titkosszolgálatot próbálták ránk hívni, utána pedig kifejezetten a szuverenitásvédelmi hivatalt szólították fel. Ezt a kormánymédia terítette, tehát én azt gondolom, hogy a CÖF az nem csinál ilyet úgy magától, hanem valaki, de lehetett-e mögött valamiféle politikai megrendelés, hogy akkor az átlátszón példát kell statuálni, ugye kicsik vagyunk, nem tudom, nincsenek befolyásos haverjaink, tehát valószínűleg könnyű célpont és példát lehet rajta statuálni. De mondom, én csak találgatok, mert fogalmam sincs, hogy miért velünk kezdték.
Egyébként azt hogy látod a kezdeti céloknál, az viszont szintén érdekes, mert amikor bejelentették a hivatal létrejöttét, meg a működését, akkor ugye arról volt szó, hogy nem azért hozzák létre, hogy a független sajtót bármilyen szinten támadják, csak azért, hogy feltárják a külföldön finanszírozott szervezetek működését. Ugye ez volt az első helyzet. Ehhez képest ti vagytok ilyen értelemben az első sajtót. Szóval ez ebből lehet-e bármire következtetni, vagy ez is csak inkább a kommunikáció része?
Hát ugye az végig érződött, amióta, tehát gyakorlatilag a 22-es választások óta, hogy próbálják ezt a dollár baloldal, dollár média, ezeket a hívószavakat így bedobni, és minél jobban összemosni a dollár baloldalt a dollár médiával, és hogy erre fut ki a dolog. Valóban korábban azt mondták, hogy ez a politikai kampányokat fogja vizsgálni, ez nem így lett, mondjuk nem ez az első dolog a Fidesznek a működésében, ahol nem úgy történtek,
nem úgy lett,
mint amit előtte mondtak, hát passz.
A Guardian írt egy cikket, nem olyan régen, most jelent meg, több megszólaló is volt benne, és például Vég Zsuzsa, ő a Német Marshall alapítványnak a munkatársa, ő úgy fogalmazott, hogy szerint ennek az egész ügynek, amire te is céloztál egyébként, hogy ez egyik kulcselem bizonytalanság, sebezhetőség, ennek következtében félelemkeltés a cél a civil társadalom és a média szereplőiben, és hogy ez szerinte öncenzúrához vezethet ez az egész folyamat. És ez tulajdonképpen a fő kérdés, hogy ezt hogy látod, hogy ennek az egész helyzetnek, ha ez a cél, ez mennyire jöhet be, hogy erősebb, ha lesz, akkor mennyire lesz öncenzúra?
Hát én azt mondom, érzékelem már donorok részéről is, meg nyilván a támogatottak részéről is, hogy hú, hát itt most óvatosabban kell, tehát van ez az öncenzúra, ez a chilling effekt, hogy elbizonytalanodsz, hogy mi legális, mi nem. Ugye ez a háborúpárti propaganda is egy vicc, hogy ott most pont minket nem említettek meg, de például a kínai COVID-oltás elleni dezinformációs hadjáratról szóló jelentésbe beraktak egy olyan cikket, amiben egy orvos hosszan érvel amellett, hogy biztonságos és hatékony a kínai oltás. Most innentől kezdve miről beszélünk? Tehát maga a módszertan, tehát ott egy ilyen áltudományos blablát nyomnak, hogy ilyen-olyan narratíva elemzéssel ők ezt kimutatták, és utána betesznek egy olyan cikket, ami tökéletesen az ellenkezőjéről szól, mint amit ők ott számon kérnek. Tehát én nem is tudom,
És az újságírók részéről, hogy látod, ott lehet öncenzúra? Vagy akár az, hogy mondjuk, hát inkább meggondolom, hogy neki megyek ennek a témának, vagy nem, vagy inkább hagyjunk, ne vágjunk bele, sose lehet tudni, ránk száll a hivatal. Szóval ilyen típusú gondolkozás mennyire lehet szerinted?
Hát a mi újságíróinkra ez nem jellemző.
Hát látok, pont nem ez jellemző.
Nálunk mi ennél konfrontatívabb társaság vagyunk, de el tudom képzelni, hogy mondjuk egy nem tényfeltáró, nem ilyen témákkal foglalkozó szerkesztőségben ez zavart kelthet.
Uh-huh. Van még egy véleményem, mert a Guardian cikkben Urbán Ágnes, ugye a mérdelemző műhelynek munkatársát is megszólaltatták, és ő azt mondta, hogy szerint ez a bizonyos elrettentő hatás nem is a fővárosban, hanem a fővároson kívül lesz jellemzőbb, és ez egy más helyzet, és ennek is nagyon nagy jelentősége van. Azt mondta, hogy nem feltétlenül a legnagyobb szervezetekre és csatornákra van hatása, hanem a kisebb vidéki szervezetek esetében lehet ilyen hatás, ahol nem akarnak egy országos ilyen diszkreditációs kampány célpontjává válni. Ezt szerinted mennyire reális? Mert azért a vidéki szerkesztőségek tényleg nagyon más helyzetben vannak.
Hát ezt abszolút elképzelhetőnek tartom, mert nincsenek vidéki szerkesztőségek, hogy nagyon minimális számú van, ami nem önkormányzati vagy kormányzati pénzből működik. És vidéken nekünk is az a tapasztalatunk, hogy sokkal élesebben vetődnek fel ezek a kérdések, tehát mondjuk, hogy volt olyan, hogyha valaki az átlátszónak tudósít, vagy egyet átlátszó szóba áll, akkor ott helyben ebből problémája lehet. Tehát én elképzelhetőnek tartom, hogy ez is az egyik cél, hogy elriassza ezeket a szervezeteket vagy kezdeményezéseket attól, hogy pénzügyi támogatást keressenek külföldön.
A te esetedben mondjuk még van egy érdekes szempont, hogy ha jól tudom, akkor az integritáshatóság korrupció ellenes munkacsoportjának pedig a tagja vagy.
Már nem én, az átlátszó a tagja, cseréltünk, én voltam a kezdő
2022-ben, ugye?
Igen, és akkor... most cseréltünk, és most már Katus Eszter.
Na, de hogy a kérdés, ez tulajdonképpen jogos ettől függetlenül is, hogy ez, mert hogy mégiscsak egy állami szervezetről beszélünk, korrupció ellenes munkacsoport, és itt, ha jól tudom, ugye 10 civil hely van benne, és 10 úgymond állami. Szóval, hogyha ott viszont benne vagytok, vagy ebben a kategóriába belefértek, akkor ez hogy jön össze?
Ez megint az abszurdisztán része, tehát, hogy ott pont azért léptünk be, mert azt szerettük volna bizonyítani, hogy mi nem csak fikázunk, meg kritizálunk, hanem mi konstruktívak vagyunk, és nem az a célunk, hogy Magyarország mindenféle nemzetközi forrástól, meg EU forrástól elvágja magát, hanem hogy bevezessék azokat a reformokat, amit az EU kért ahhoz, hogy ezeket a forrásokat továbbra is tudja folyósítani, és mi ebbe szerettünk volna konstruktív módon részt venni, és ezért jelentkeztünk. Egyébként a TI is, tehát
igen,
hogy
pontosan
a Transparency is benne van, illetve a K-Monitor is benne van, és ott mindenféle javaslatot megfogalmaztunk, és ezek ott bekerülnek az éves jelentésekbe. Tehát azt gondolom, hogy ott abszolút konstruktívan viselkednek ezek a szervezetek. Egyébként ez a munkacsoportnak a civil tagjai, azok megfogalmaztak valamiféle szolidaritási nyilatkozatot, amikor a Szuverenitásvédelmi Hatóság vizsgálni kezdett minket.
És itt éreztél, vagy történt bármi változás a korábbiakhoz képest, vagy egyelőre már értve, hogy mióta ez a vizsgálat indul, vagy itt ne is próbáljunk meg összefüggéseket látni.
Hát itt között. Nehéz, én azt mondom, hogy az integritás hatóság az gyakorlatilag nyugati EU-s követelésre jött létre, tehát az EU ennek a működéséhez kötötte azt, hogy egyáltalán föloldjon bizonyos támogatásokat. Most akkor, ha ennek az analógiára gondolkodunk, akkor sejthetjük, hogy a Szuverenitásvédelmi Hatóságot pedig melyik külső hatalom szerette volna Magyarországon látni.
Tehát akkor így lehet tulajdonképpen ezt így idézőjelben párba állítani.
Igen.
Na még egy utolsó kérdés a végére, az viszont szintén érdekes, hogy közben meg ugye a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság meg eljárást indított a Szuverenitásvédelmi Hivatal ellen, mondván, hogy nem átláthatóan a működnek. Ha már itt abszurdokról beszéltünk, ez is érdekes, hogy ez mennyire látod, hogy ez mennyire tulajdonképpen csak egy kötelező idézőjelben, amit el kellett indítani, vagy ennek lehet bármilyen.
Hát én nem vagyok kremlinológus, úgyhogy én ezt hiszem, hogy ezt nekik hivatalból el kellett indítani, mert valaki bejelentette, hogy nem tették közzé a szerződéseket. Ugye olyan irdatlan pénzből gazdálkodnak, még ezt el akartam mondani, ugye, hogy most a legfrissebb ilyen kormánytudósítások szerint azt hiszem, hogy 2 milliárd forint külföldi támogatást találtak a magyar médiában, hogy ennyi jön évente. Na most önmagában ez a Szuverenitásvédelmi Hivatal ennél sokkal többbe került. Tehát azért akkor már annyit tegyen már meg, hogy tegye közzé a szerződéseit, meg a közérdekű adatait. Ugye mi is ezért pereltünk, mert mindenféle együttműködési megállapodásokat kötött, amiket itt titkosan kezelt. Ezt nem teheti meg egy közpénzből gazdálkodó szervezet.
Igen, ez nagyon érdekes, még akkor csak egy szót még erről, hogy az ügyvédi kamar ugye visszautasította, hogy együttműködjön.
Igen.
A hivatallal, és ezt is elmondtad, hogy ez ilyen besugói szerződésre, vagy így nevezted, hogy...
Hát így neveztük a címben, igen.
Így neveztétek a címben, ez el is terjedt egyébként, mert másokan így fogalmaztak, de azt, hogy mondjuk az ügyvédi kamara szintén visszadobta ezt a kísérletet, ez is a jogi hézagokra utalhat tulajdonképpen, tehát hogy nincs, mint hogyha nem lenne annyira megágyazva minden szempontból ez
hát
a történet.
Nincs szankciója a nem együttműködésnek, hát ezért mondta most a Lánci, hogy hát itt komolyabb szankciókra van szükség. Az a szankció, hogy bele fogják írni a jelentésben, ugye így is úgy is dehonestáló lesz, az nem kérdés, hogy hát nem működött együtt. Hát köszönjük szépen, meg azt hiszem még beidéztethetnek a Parlament Nemzetbiztonsági Bizottsága elé, becitálhatják azokat, akik nem működnek együtt, de hát akkor be fogunk menni, tehát ez nem egy komoly szankció.
Tehát akkor úgy érzed, hogy egyelőre minden működőképes tud lenni, és lehet így haladni, aztán utána meg majd alakul?
Hát én attól félek, hogy szigorítani fognak, tehát hogy nyilvánvaló, hogyha még néhányan megtagadják az együttműködést, akkor majd lesz valamiféle szigorítás, hogy nem tudom, tehát az egész dolog, azért nem vagyok boldog tőle, csak azt mondom, hogy még jelenlegi szinten azért nem lehetetlenít el semmiféle működés.
Igen, mert ugye a podcastban arról is szó volt, hogy más országokban, vagy akár Oroszországban nagyon sok orgánum egyszerűen fogta magát, és más országokba települt át, vagy egyszerűen azt mondta, hogy a komás országból fogja tudósítani az adott országot, és mondtad, hogy te ebben egyáltalán nem gondolkozol, hogy nehogy már az legyen, hogy nem tudom, Berlinből kelljen tudósítani, hogy mi történik.
Hát az egy nagyon szomorú végkifejlet lenne, ugye, ugye ezt látjuk, hogy ilyen autoriter, keményen autoriter, tehát Magyarországnál sokkal keményebben autoriter országok, mint Oroszország vagy Azerbajdzsán, ott onnan valóban elmenekülnek ezek az orgánumok, és akkor ilyen emigráns módon Berlinből, Prágából szerkeztük, tehát rengeteg ilyen példa van. Én nagyon remélem, hogy Magyarországon ez a dolog nem fog idáig eljutni, és mi nem gondolkodunk abban, hogy ugye rendszeresen jön, hogy vigyétek el külföldre, meg legyen szlovák cég, meg nem tudom. Én szerintem nem. Tehát mi azt gondoljuk, hogy itt magyar médiumként itt kell helytállni.